Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orszámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr, van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Amen. Kedves testvérek, vannak az Ószövetségnek olyan szakaszai, amely különösen is ragyogóak a keresztény gyülekezet számára. Az észlelődők során többször magyarázták, és sokaknak jelentettek útmutatást, segítséget az Isten titkának a megismerésében. Ez a mai napra kijelölt ige szakaszunk is ilyen. Sokan magyarázták, és sokan olvasták, és sokan merítettek belőle ihletet, tanítást, mint egy jelképes történetnek érezve azt a keresztény gyülekezet számára és az minden ember élete számára egyaránt. Az itt hangzott párbeszédnek az előzménye az, hogy Mózes felment a Sinai hegyre a kőtáblákért, és ott maradt hosszú időn át, és eközben a nép elvesztette a bizalmát benne, elvesztette a bizalmát Istenben, úgy gondolta, hogy talán soha se tér már vissza a vezetőjük, és visszatértek egy látható Istenhez, az aranybórjuhoz, és akörül táncoltak, azt imádták, és éppen egy ilyen szertartás közben érkezik vissza Mózes a kőtáblákkal, amit aztán haragjában a földhöz vág, darabokra töri, és úgy gondolja, hogy most már vége a küldetésnek, vége mindennek, a nép megszegte a szövetséget, Isten is csalódott benne. Kölcsönös hát ez a csalódás, ez a bizalomvesztés, és ebben a helyzetben az újrakezdésnek a lehetőségét Mózes csak abban látja, hogyha nem csak az Isten angyala megy velük, nem csak tűzoszlop megy előttük, hanem maga Isten is az ő dicsőségében vele lesz, mert megrendül, megrémül a bizonytalan jövőnek a megsejtése, láttán, amikor azt mondja, hogy mit hoz még ez a jövő. Hogyha ez a nép 40 napot nem bír ki nélkülem, az Isten látható, tapasztalható képviselőjének a jelenléte nélkül, akkor mi lesz még itt? Mi lesz még ezzel a népen? Mi lesz még ezen az úton? Ismerős ez a helyzet mindannyiunk számára, amikor megrendítő tapasztalataink vannak, amikor csalódnunk kell, és előre gondolunk, megijedünk. Na, mi lesz még? Mi lesz még? Hiszen bármi történhet a jövőben, amire nem számíthatunk. És a csalódást, azt nagyon nehéz helyrehozni, nagyon nehéz gyógyítani. A szalagavató estején beszélgettem egy kedves idős házaspárral, akik elmondták, hogy mennyire tisztelik a feleségemet, hogy 4 gyermeket nevel, és milyen nagy hivatás, és milyen nehéz is, mert például nekik is volt egy ilyen élményük, nem tudom, miért mondták ezt éppen akkor, hogy és az anyuka járt mindig a szülő értekezetekre, meg az iskolai ünnepségekre, az apuka az nem szeretett ilyen helyre menni, és egyszer nem tudott az édesanyja elmenni valami ok miatt. Az apa megígérte, hogy elmegy, és mégsem ment el, és a lányuk már elmúlt 50 éves, de még mindig ezt emlegeti. Hogy akkor, amikor nem volt ott senki, minden gyereknek ott volt valamelyik szülője, de nekem egyik se volt ott. Milyen nehéz elfelejteni egy ilyen csalódást. És hány ilyen csalódás van az életben. És Istennel kapcsolatban is. Milyen nehéz ezeket elfelejteni, amikor számítottunk volna rá, és nem volt. Nem volt ott. És milyen nehéz lehet neki elfelejteni, amikor számíthatott volna ránk, és mi nem voltunk ott. És mi nem teljesítettük az ígéretünket, és egyedül maradt, pedig nekünk kellett volna az ő keze lenni, az ő lába lenni, az ő szája lenni. Nehéz dolog a csalódásokat gyógyítani, és ezért mondja, hogy Mózes, hogy nincs már más számomra, hogy csak az, hogyha megmutatod magad nekem, hogyha látom a te dicsőségedet, ha tapasztalom a jelenlétedet, hogyha nem csak a szavadat hallom, hogy nem csak az ígéreteidre emlékezem, nem csak a csodáidra, amik nem merek indulni tovább, és azt mondom, bármit hoz a holnap, te biztosan itt vagy, és együtt mindent meg fogunk oldani. Azt gondolja Mózes, hogy a dicsőség, Isten dicsősége, Isten arcának a megpillantása, az segítene rajta. De nem így van. Itt hangzik el ez a megrendítő ige, hogy az én arcomat nem láthatja az ember élvén. Nem láthatja anélkül, hogy meg ne halna. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Isten dicsőségét nem lehet az embernek megpillantani? Hát két oka is van ennek. Az egyik az, hogy az Isten dicsősége olyan csodálatos, olyan ragyogó, hogy utána talán az életünket nem tudnánk folytatni. Úgy semmiképpen nem, vagy talán sehogy sem, mint ahogy eddig. Nemrég jelent meg egy kis könyv a elmúlt rendszernek, most már mondhatjuk így nyugodtan, az ügynök dolgairól, amit a művészek és az ilyen szem előtt levő emberek között végeztek, az ügynökök, és hogy milyen jelentéseket írtak róluk, és ebben a könyvben van egy ilyen jelentés is, amit Rutkai Éváról írtak, hogy a Nyugat-Berlini Filmfesztiválon írja az ügynök, rosszallóan a munkatársa vagy a kollégája, egy esernyő bolt kirakat előtt megállt, és hangosan elsírta magát. Megértjük a művésznőt, hogy Nyugat-Berlinben, amikor meglátta a rengetegféle szednélszebb esernyőt, és arra gondolt, hogy mi lehetne, és nálunk is, és mi van helyette, akkor zokogásba tör ki, belebetegszik. De mi lenne, ha mi nem csak egy esernyőboltot látnánk az Isten országában, hanem Isten dicsőségét látnánk meg? Mi lenne akkor? Mennyire belebetegednénk abban, ami itt van? Amire visszagondolunk, hogy hol élünk mi? És hol élhetnénk? És mi lehetne velünk? Ez az egyik oka annak, hogy Isten dicsőségét nem lehet meglátni az embernek. A másik oka nyilván az, amit a Biblia több helyen is leír, amikor Istent megpillantjuk, ha csak a palástjának a szélét is, akkor egyből rádöbbenünk arra, hogy mi kik is vagyunk valójában. Azt mondja Izsaiás, hogy Jeremiás, hogy tisztátalan ajkú vagyok. Elvesztem. Elvesztem, mert megláttam az Istennek a dicsőségét, és rájöttem arra, hogy ki vagyok én igazán. Hát mindannyian, ami prédikátorok ezt átéljük, én magam is rettegve gondolok erre, hogy ha megismerem Istennek az igazi dicsőségét, akkor milyen szégyenkezve fogok arra gondolni, miket is beszéltem én róla. És meglátszik mindaz a hiba, amit elkövettem, csak a beszédemmel is akár, és mi minden van még azon kívül. Visszaemlékezem, kisgyerekként valami gipszlevétel kapcsán a kapuvári kórháznak a rendelőjében ültem, és akkor bejött egy asszony, nagy fója volt a kezén, csupa vér volt, aztán bement a rendelőintézetbe, és akkor amikor kijött, akkor hát hangosan méltatlankodott, hogy hát tetanusz injekciót kaptam, pedig mondtam, hogy fényes volt a kés, amivel elvágtam a kezemet. És én nagyon együtt éreztem vele, hogy szörnyű lehetett tetanusz injekciót kapni egy ilyen helyzetben. De hát most már tudom, hogyha mikroszkóppal megmutatták volna neki azt a fényes kést, akkor bizonyára elszörnyűködött volna, és nem egy, hanem két injekciót is kért volna gyorsan. Mert hogyha úgy látjuk azt a sok bacillust és mi egyebet, ami ami ott van a látszólag tiszta felületen, akkor nincs más, ami az embernek eszébe jutna erről. Hát az Isten dicsősége ezért ilyen pusztító. Mert az a mikroszkopnál is élesebben mutatja meg, hogy kik vagyunk mi valójában. És mi is csak így tudunk kiáltani, mint a próféta, hogy jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Tehát így mondja az Úr, hogy nem láthat meg az ember az életében, mert nem folytathatja semmiképpen úgy, ahogy eddig, és talán sehogyan sem tovább ezt. De van azért vigasztalás, nagyon sok vigasztalás ebben az igében. Igaz, hogy ezt nem adom meg neked, ezt a kérésedet, de sok mindent meg tudok mutatni, és meg tudok adni, hogy tud folytatni a küldetésedet. Az első vigasztalás benne, amikor azt mondja, hogy megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Lehet, hogy te nem láthatsz meg engem, de én látlak téged, de én ismerlek téged. Név szerint ismerlek. Azt mondja, hogy ismerem mindazt, ami te vagy. Ismerem a múltadat, ismerem honnan jöttél, ismerem mit hoztál magaddal, milyen terheket, milyen lehetőségeket. Ismerem, hogy mit nem tudsz megtenni, és mire nem vagy képes. És ismerem azt is, hogy mire lennél képes még, amiről talán te nem tudsz. Ismerlek téged. Nagy vigasztalás ez, amikor Isten ezt mondja ne valakinek, hogy én ismerlek jól, tudok mindent felőled, és tudom, hogy mit tehetsz, és mennyivel többet tehetnél, mint amit most teszel, mint aki most vagy. És segíteni tudlak. Tudok kipótolni sok mindent, ami neked nincs meg, és tudom erősíteni benned azt, ami pedig benned lenne. Te nem látsz lehet engem, de én ismerlek téged. Ezt üzeni most először vigasztalásul a gyülekezet minden tagjának. Hogy Isten bízik benned, és tudja, hogy mire vagy képes, és tudja azt is, hogy mire nem. És nem vár többet tőled, mint amire képes vagy, de azt elvárja. Azt mondja az ige, nem rakogtál nagyobb terhet, mint amit elhordozhatnál. De annyit igen, amennyit el tudsz hordozni. Aztán utána ilyen szép vigasztalás ez, azt mondja, jó, akkor valamit azért mutatok ebből, hogy ne maradj egyedül, ismerem azt is a kétségeidet, a szorongásodat, a jövőtől való félelmedet, és mutatok valamit magamból. Állj ide mellém a kősziklára, mondja. A kőszikla szóról a keresztény gyülekezetnek sok minden eszébe jut, de elsősorban a Golgotának a sziklája, a koponya hegye. Az a szikla, ahová Isten odaáll, és azt mondja, van itt hely mellettem még. Van itt hely a sziklám mellettem. Állj ide mellé. A szikla a pusztaság helye, a szárasság helye, a reménytelenség helye is. Ide hív bennünket, ide hívja Mózest is. Én itt vagyok. Nem máshol keres, itt vagyok a sziklán. De van itt hely mellettem még. Te is ide állhatsz. Milyen nagy vigasztalás ez, milyen nagy biztatás ez, hogy van egy hely, ahol Istent megtalálhatjuk, ahová odaállhatunk. És jó lenne ezt keresnünk, és nem onnan elmenekülnünk arról a szikláról, hanem éppen vágyakoznunk oda. Mert az a legnagyobb erőforrás, az Isten jelenléte, tényleg. Mózes nagyon jól látta és tudta. Így van. De Isten a kősziklára hív bennünket. Állj ide mellém. Itt vagyok én. És ott megvédelek téged. Olyan szép ez a kép is, hogy amikor majd elvonulok, akkor a szikla mélyedésébe, a szikla hasadékába beleállítlak. Betakarlak a kezemmel, hogy nehogy kénytelen legyél megpillantani és befejezni az életedet, mert még küldetésed van itt, és úgy vonulok át fölötted. De ott a szikla hasadékában, ott a mélyedésben bizonyára sötét lesz. Bizonyára még inkább magányosnak fogod érezni magad. Még inkább egyedül leszel. De mégis, éppen akkor leszek a legközelebb hozzád. Akkor leszek a legközelebb, amikor a kezemmel betakarlak, ott a szikla hasadékában. Hogyha így érezzük magunkat, hogyha ilyen szörnyű magányosnak, ilyen sötétben, ilyen bezártnak, akkor gondoljunk erre az igére. Hogy lehet, hogy éppen itt a hasadékban, éppen itt áll Isten melletted. És milyen szörnyű, amikor a kétségbeesés helye valami szörnyű tettre indít bennünket, ahelyett, hogy észrevennénk benne a legnagyobb ajándékot, Isten jelenlétét. És azt mondja, amikor elvonulok, majd hátulról megláthatsz engem. Csodálatos ige ez, és nagy múltja van ennek a képnek. Sok üzenet van benne. Mondhatjuk azt, hogy az látja hátulról Istent, aki követi őt. A követőknek mutatja meg magát. Aztán mondhatjuk azt is, hogy az látja hátulról, aki visszatekint az életére, és mondhatjuk, hogy lehet, hogy nem láttam Istent, hogy itt volt velem, de utólag meglátom, hogy mégis ő karolt föl engem. Híres ez a kis vers vagy történet a lábnyomokról, plakáton is láttam ábrázolva, hogy az ember vádlóan beszél Istenhez, hogy nézze, hogy visszanézek itt a homokban az életem útjára, úgy látok, mint a sivatagban mennénk, és valóban velem voltál egy darabig, mert két pár lábnyom vezet itt a homokon keresztül, a pusztaságon át, de amikor pont a legnehezebb volt, amikor fölfelé vezetett az út egy dombra, akkor elhagytál engem, mert csak egy pár lábnyom visz tovább. És az a válasz, hogy hát igen, de éppen akkor azért van csak egy pár lábnyom, mert fölvettelek a karomba, és úgy vittelek azon a nehézségen keresztül át. Utólag az ember ezt is látja, utólag megpillantja hátulról a dolgokban ezt, hogy pont amikor úgy éreztem, hogy csak egyedül vagyok, és egyedül kell küzdenem, akkor volt hozzám Isten a legközelebb. Akkor emelt föl, akkor vitt át éppen engem ő ezen a legnagyobb nehézségen, mert egyedül nem tudtam volna ezt megtenni. Egyedül képtelen voltam volna rá. De a hátulról meglátni Istent talán a legszebb és a legemlékezetesebb számunkra Luther Mártonnak a tanítása erről, aki a heidelbergi disputában azt tanítja a hallgatóságnak, hogy az igazi teológus, és engedjétek meg, hogy ez nekem különösen is sokat jelentsen, és nekünk, akik magunkat szeretnénk teológusnak nevezni, tehát a gyülekezet minden tagja ilyen kell, hogy legyen. Milyen is ez az igazi teológus? Azt mondja Luther, nem az nevezhető méltán teológusnak, aki Isten láthatatlan lényegét az ő teremtett művein keresztül felfogva szemléli. Tehát nem az a teológus, aki a világot nézve látja Isten jóságát, benne szépségét, igazságosságát, mert ezt is meg lehetne ugyan pillantani, és lehetne erről értekezni, de a teológus nem ezt teszi, a teológust. Hanem az nevezhető méltán teológusnak, aki Istennek látható és a világ felé forduló lényegét, a hátát látja meg. Mert azt mutatja meg Isten. Nem az arcát, hanem a hátát mutatja meg. A szenvedésekben és a keresztben szemlélve fogja azt fel. Isten azt akarta, hogy akik őt nem tisztelték, mint olyat, aki műveiben láthatóvá lesz, tiszteljék úgy, mint aki elrejtőzött a szenvedésben. Így módon senkinek sem hasznos vagy elégséges, hogy Istent az ő dicsőségében és méltóságában megismerje, ha őt ugyanakkor kicsinységében és keresztjének gyalázatában meg nem ismeri. Tehát Krisztusban, mint megfeszítettben van az igazi teológia és Isten megismerése. Azóta is így gondolunk Luther Mártonra és az ő tanítására, mint a kereszt teológusára és a kereszt teológiájára. És erre az igére gondol, amikor azt mondja, hogy az igazi teológus, az igazi keresztény Istennek a hátát látja. Azt mutatja meg nekünk, azt ígérte. Nem láthatsz meg másképpen most, ebben az életben. Csak hátulról, a keresztben. Mint a megfeszítetben, a szenvedésben. Ott találkozhatsz velem. Jó ezt megtanulnunk, és jó ezt ezt jó erre emlékeznünk, hogy Istent így lehet megismerni, így lehet vele találkozni, így lehet az ő dicsőségében részesedni. Hogyha a hátát akarjuk látni, a keresztet, Jézus Krisztus keresztjét mindenek előtt, hogyha készek vagyunk követni őt, és utána menni, és ha visszanézünk az életünkre, akkor észrevesszük, meglátjuk utólag, akár hátulról, hogy mennyiszer, de mennyiszer velünk volt, és segített bennünket. És van még egy negyedik ajándéka Istennek, mint egy segítségül, amit nem is kért Mózes. Azt mondja, kimondom neked a nevemet. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Isten azt mondja, hogy nem az az egyedüli segítség számodra, hogy ha látsz engem, a dicsőségemből valamit, hanem az, hogyha hallod az én hangomat. Ezt sose felejtsd el. Hogyha hallod az én szavamat, hogyha kimondom neked a nevemet, hogyha megismersz engem erről a névről, az veled marad, és segíteni fog neked újra és újra. Nagy vigasztalás ez a gyülekezet számára, hogy Isten újra és újra szólni akar hozzánk. És azt mondja, hogy jó dolog, hogyha a dicsőségemet meglátod, hogyha átéled az én jelenlétemet, az én valóságomat, hogyha megtapasztalod ezt, ha csak meg is érint ez, hogyha csak hátulról is, de észreveszel engem, de az is nagy ajándékám, hogyha hallod az én szavamat, hogyha itt lehetsz vasárnaponként, és hallhatod az igét, hogyha a Bibliát kinyithatod, és megszólal az, és hallod az ő ígéreteit, hallod az ő intelmeit, hallod az ő bátorítását, és ha hallod az ő nevét, hogy kicsoda ő valójában. Irgalmas és könyörületes. Újra megerősíti ezt Mózesnek, és ez az Ószövetségnek is az igazi üzenete Istenről. Sok mindent mondott az Úrról, az Ószövetség sok száz története, de a lényeg mindenképpen ez. Isten irgalmas és könyörületes. És irgalmazni fogok neked. Nem akkor, amikor te akarod, és nem pont annak, akinek te akarod, és nem pont úgy, ahogy te akarod, de irgalmas vagyok. Amikor én akarom. Amikor azt én terveztem el. És ahogyan az nekem tetszik. És hidd el, hogy az lesz neked is a legjobb. Ez az Istennek az plusz ajándéka, amit Mózes nem is kér, de amit mégis megkapott, és a gyülekezet is ezt kapja. Istennek ezt az ígéretét, hogy irgalmas és könyörületes lesz hozzánk, úgy és akkor, ahogy és amikor ő akarja, amikor ő eltervezte. Nem kell ennél több az úthoz. Nem kell ennél nagyobb biztatás és ígéret. Ne akarjuk mi megszabni Istennek, hogy hogyan legyen ő könyörületes hozzánk, ne legyünk ilyen gőgösek, hitetlenek, hanem fogadjuk el az ő szándékát, az ő tervét, az ő akaratát. Még hogyha az fájdalmasnak is látszik most, még hogyha nehézségeken keresztül, sziklás úton keresztül is vezet, de ez az ő irgalmának és könyörületének az útja. Dicsőítsük őt ezért. Amen.